Bázisugrás, védelmi fejlesztések, haditechnikai modernizáció, korszerűsítési tervek, megújuló védelmi szektor. Minden, ami a hadiipar bázisán fontos. Bázisugrás a Spirit FM-en.
És elindul a bázisugrás itt a Spirit FM 92.9-en. Sok szeretettel köszöntöm dr. Marot Gáspárt, a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos. Szeretettel köszöntelek, és megint nagyon érdekes témákról fogunk beszélgetni. Nekem szívügyem egyébként a védelmi ipari fejlesztések, mert ez valahol már egy magasabb szint arról, hogy nem csak arról van szó, hogy beszerzés meg pénzt költünk, hanem arról is beszélünk, hogy valami szürke állományt fejlesztünk, hogy think tanket hozunk ide, hogy munkahelyeket teremtünk, és mindjárt elindulunk, de a múlt héten volt egy aktuális esemény, amit szeretném, ha kommentálnál. Csongrádon Ruszin Szendi Romulus, a honvédség parancsnoka átvett magyar fegyvereket, nem olyan sokat, tehát 10, illetve 50, 10-et jelképesen, 50 darabot pedig a magyar honvédség részére, de ez nem ilyen egyszerű ez a történet. Miről is szólt, mi történt ott Csongrádon? Kérlek, meséld el.
Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Ugye ezt sokan félreértik ezt a szituációt. Csongrádon egy magyar fejlesztő cég, illetve egy műhely, egy fegyvertechnikai műhely az elmúlt években kifejlesztett fegyverprototípusokat. Részben egyébként a Magyar Honvédség és a mi közös biztatásunk keretén belül ezt az első elkészült 50 darabot vette át a Magyar Honvédség tartós tesztelésre, úgynevezett csapatpróbára. Ezek a fegyverek egyébként már bizonyos darabjai bent vannak a honvédségen belül, hiszen az alapteszteléseket, az alkalmazási teszteléseket már elindították rajtuk, ami után lehet csapat próbára bocsájtani, tehát a funkcionális tesztelésre ezeket a fegyvereket. Amit félre szoktak ebben érteni, ez nem a Magyar Haderőfejlesztési Programnak a része ez a projekt, hanem ez a Magyar Hadiipar Védelmi Ipar Fejlesztésének a része. Tehát kifejezetten az a célja, hogy jöjjenek létre olyan mérnök és gyártó műhelyek Magyarországon, amelyek képesek bekapcsolódni a nemzetközi hadipari körforgásba. Eddig a hallgatók, hogyha nézik az eredményeinket, azt látják, hogy a magyar államhoz létre valamelyik nyugati vagy nagy világcéggel egy közös vegyes vállalatot.
Igen.
De az a célunk, és azért volt ünnep számunkra ez a csongrádi esemény, mert elértünk abba a fázisba, hogy most már magyar szellemi műhelyek, kisközösségek, magyar cégek is beleállnak a fejlesztésbe, és ilyenkor a nemzeti haderőnek kötelessége támogatni őket. Ezért is vállalta be Ruszin altábornagy úr, hogy a funkcionális tesztelést a szolnoki különleges műveleti dandár keretén belül végrehajtja, és az elsődleges véleményeket akkor visszaadjuk az értékelést a cégnek, hogy aztán valóban piacképes terméket tudjon ebből gyártani.
Üzletileg kérdezem, ha beválnak a fegyverek, én beszéltem az igazgatóval, Bozó Gábor, és azt mondta, hogy lőtt vele, sokat lőtt vele. Nagyon precíz volt, nagyon jó, de azt mondta, hogy ez nem sorozatgyártású fegyver, hiszen egyedileg készült el minden darab. Látsz arra reális esélyt üzleti szempontból, hogy erre lecserélni a magyar, ha most csak a pisztolyokról beszélünk, erre lecserélni a mondjuk 30 ezer fős honvédség, a 40 ezer fős rendőrség, illetve hát még egy csomó rendvédelmi szerv van. Tehát, hogy mondjuk hosszú távon az lehet cél, hogy magyar pisztoly legyen a magyar rendvédelmi szerveknél, és akkor utána beszélhetünk majd a golyószórokról, a géppuskákról, stb.
Ugye, ahogy az öregek szokták mondani, a folyón akkor kell átmenni, amikor az ember odaért a partjához. Uh-huh. Még ettől nagyon messze vagyunk. Tehát a mi feladatunk az, hogy létrejöjjön egy olyan hadipar, ami szimbiózisban él a magyar hadipar, a magyar honvédsége. Ezt lehet látni, hogy vezető hadipari vezető nemzetek nél a cégek gyakorlatilag közösen fejlesztenek az illető nemzeti hadseregnek a katonáival, mérnökeivel, tagjaival. Ez a célunk, azért ez a magyar fegyver még messze van attól, hogy ilyen döntést tudjunk hozni, de szerintem jó úton haladnak, nagyon ígéretes, nagyon biztató az, ahol állnak. Az első tesztelések keretén belül is nagyon jó szakvéleményt kaptunk vissza, próbáljuk összerakni ezt a fejlesztési projektet.
Két héttel ezelőtt szóba került itt az adásban, illetve jelen voltál, amikor a Lynx gyárat átadta a miniszterelnök, Zalaegerszeg, de ezen kívül még rengeteg más védelmipari fejlesztés is történik, illetve bejelentetted a Rheinmetalltól lőszereket veszünk. Ez mit is jelent tulajdonképpen? Ez is szerintem kulcskérdés lesz. A fegyverek mellé ugye mindig lőszer is kell.
Igen, hogyha hallgatók emlékeznek rá, akkor eddig főleg a haditechnikai eszközökben lévő fejlesztéseket jelentettünk be a Magyar Haderőfejlesztés keretén belül. Viszont ezekhez a haditechnikai eszközökhöz a hadi anyagok is, tehát lőszerek is kellenek. A keret megállapodás, amit most kötöttünk a Rheinmetall cégcsoporttal, az gyakorlatilag felüleli a kiskaliberű toronylőfegyverek, géppuskák lőszerektől egészen az önjáró tüzérlövegeknek a 155 mm-es lőszereig a teljes szortimentet, tehát felüleli a valódi lőszereket, a kiképzési lőszereket, ködgránátokat és mindent, amire szükség van a magyar honvédségnek. Azért is vártunk eddig ezzel a szerződéssel, mert szerettük volna a hadi anyaggyártásnak az alapjait megteremteni Magyarországon. Ez elérkezett, a Rheinmetall vállalatcsoporttal megállapodtunk a magyarországi lőszergyártó üzemnek a telepítésében, tehát ez a beszerzés túlnyomó részt már a magyar üzemből kerül leszállításra, és ez egy nagy keretszerződés, amivel 2031-ig biztosítjuk a magyar honvédségnek a lőszerellátását, azaz a hadrafoghatóságát hadi anyag szempontjából, ami gyakorlatilag a magyar honvédséget teljes jogú, teljes körűen partneré teszi mind a nemzeti, mind a NATO feladatainak a végrehajtásában.
Hagy kérdezek vissza, miért csak 2031-ig, gondolom, utána is gyárt lőszert? Várpalotáról beszélünk, ugye?
Várpalotáról, igen, nyilván annyira változik, fejlődnek a lőszerek is, változik azért bizonyos tekintetben a technológia is, hogy az alapképességet azt láttuk, hogy 31-ig érdemes biztosítani, de már menet közben is be fognak jönni új, úgynevezett intelligens lőszerek, tehát már arra is készülünk föl, hogy ez meg fogja változtatni azért ebben a tekintetben a kultúrát az eszközök alkalmazásánál.
Azt jelenti, hogy befordul a sarkon a lőszer. Nem.
Nem, az mást jelent. Az intelligens lőszer az egy fajta önvezérlő lőszer, ebben most én nem mennék bele, mert ott elég intenzív kutatásfejlesztési projektek zajlanak a világban, és nyilván azt szeretnénk, hogy a magyarországi üzem ebbe az egyik meghatározó egység legyen, ahol ezeknek a lőszereknek mind a fejlesztése, mind a gyártása meg fog majd történni.
Kicsit még hadd kérdezek a logisztikájáról ennek a gyárnak. Várpalotán épül, hol tart, azt mondanak, mikor gurul le az első jármű, mikor gurul le az első lőszer a futószalagról?
Egy lőszerüzemet kellő körültekintéssel kell létrehozni, úgyhogy ez bár Várpalotát szoktuk említeni, de azért ez messze Várpalota a település határán kívül van, közigazgatásilag tartozik.
Ez fontos egy lőszergyárnál, hogy ne legyen lakókörnyezet nagyon közvetlen közel.
Nem annyira, mint amennyire egyébként az emberek azt gondolják, tehát a mai lőszerüzemek azok például sokkal, de sokkal biztonságosabb üzemek, mint akár csak ott Várpalota környezetében található egy nitrogén üzem. Uh-huh. Sokkal nagyobb kockázat a nitrogén üzemnek a működése, mint ennek a robbanóanyaggyár és lőszerüzemnek lesz a működése. Hogy volt a kérdés?
Hát, hogy direkt lakó környezet közelében nem szokták tenni. De ha már a lokációról beszélünk, miért pont Várpalota?
Nem, egyébként Németországban a legnagyobb lőszergyár az kisfalvak között található.
Tehát nem kell aggódni az ott élőknek, az embereknek?
Nem, szerencsére a helyi embereknek van egyfajta kultúrája a robbanóanyagokkal, hiszen Várpalota egy hagyományosan nem csak egy katonai helyi őrség volt, de nagyon komoly bányász múlttal rendelkezik.
hát meg lőtér van Várpalotán.
Illetve,
tehát ott, élők
illetve ott, a, ott, vagy ott a lőtér, ezért is esett egyébként Várpalotára a választás, hiszen a lőtér közelsége az sokkal inkább stratégiai kérdés egy lőszerüzemnél, hiszen a különböző szortimenteket ki kell mindig próbálni, be kell tudni lőni, és ezért egy stratégiai lokáció. De az emberek, a Várpalotán lévő emberek, és ezt bizonyítják az önkormányzatnak a felmérései, sokkal jobban tisztában vannak ennek az előnyeivel, ennek a gyárnak, beruházásnak, mint egyébként máshol a Magyarországon tisztában lettek volna.
Ti döntöttetek arról, tehát a védelmi beszerzési ügynökség dönt Várpalotáról, vagy ez egy kutató munka, illetve mit szólt a polgármester, vagy örült neki? Egy kicsit erről is, csak kettő percben egy picit ennek a hátteréről.
Ugye ez egy rendkívül szenzitív kérdés, nem feltétlenül a polgármester asszonyon múlik. A polgármester asszony, amit megtett, az egy hihetetlen pozitív munka volt, hiszen nagyon komolyan nyomást helyezett ránk, hogy tájékoztassuk mind a városvezetőit, pártállástól függetlenül, mint pedig a közvéleményt. Ő ebben nagyon-nagyon jó munkát végzett. Alkalmunk volt többször, több menetben leülni, megbeszélni az érintett emberekkel. Kötöttünk egy úgymond gentleman agreementet a helyi közösséggel, hogy a beruházást folyamatosan monitorozhatják. Tehát a megfelelő gondossággal jártak el ebben a kérdésben. Hogy miért oda megy, ott nyilván több minden szempont játszik szerepet, ezt alapvetően az ipartelepítéseket, ugye az Innovációs Minisztérium határozza meg, hogy milyen irányba menjenek, de azért egy lőszergyár esetében, mondom, a katonai alkalmazás, az ipari alkalmazási kritérium, hogy a közelben legyen egy lőtér, megfelelő nagyságú, hosszúságú lőtér, azért az egy kötelező feltételrendszer volt. Adta magát, hogy az...
Logikusnak is tűnik egyébként.
Igen, pláne, hogyha arról beszélünk, hogy ezeket az intelligens lőszereket, amik már nagyon-nagyon nagy hatótávolságú lőszerek egyébként, azokat egy megfelelő nagyságú lőtér közelébe kell vinni.
Nagyon érdekes. A lőszergyár az egy... Még akkor térjünk vissza a kérdés legelejére. Mikor gurul le az első lőszer a lőszergyárban?
Több fázisa van a projektnek. Kezdetben egy egyszerűbben akarok fogalmazni, egy ilyen végső töltési fázis, szerelési fázis jön, tehát ott már azt reméljük, hogy 23-24-ben jönnek le az első lőszerek. Nyilván rengeteg mindentől függ, hogy hogyan tudunk haladni. Azért most ezekre az ipari beruházásokra rányomja a világpolitikai helyzet, mind a Covid, mind az egyéb történetek a bélyegét. Tehát 24-ben a reményeim szerint ott már az első fázis beindulhat, és folyamatosan fejlődik föl majd 26-ig a gyárnak a képessége.
Nagyon érdekes, de a Rheinmetall Kaposváron is létesít gyárat, ugye? Vagy ez is egy Rheinmetallos szerződés, jól mondom?
Igen, ez egy lapszus, egy félreértés a médiában a Kaposvár. Nem teljesen ok nélküli, hiszen szó volt arról, hogy a Rheinmetallnak bizonyos üzeme Kaposvárra megy. Kaposváron jelen pillanatban a török-magyar beruházásban épülő Gidrán, tehát a 4x4-es páncélozott harcjárműnek megy a gyártása, és ez az üzem fog a 4x4-es harcjárműre Rheinmetall által gyártott szenzorokat, toronylőfegyvert integrálni, tehát meg fog jelenni, de csak másodlagosan fog megjelenni a Rheinmetall egyelőre Kaposvárot. Terveinkben van az, hogy a Rheinmetallnak ismerve a hosszú távú fejlesztési programjait valóban vigyünk Kaposvárra ebből, de ott azért az üzleti megfontolásoknak egyezni kell egyelőre stratégiailag ezzel a célkitűzéssel. Ott zajlanak az üzleti tárgyalások, ott még itt korai lenne arról bármit mondani.
Ha összefoglaljuk ezeket a fejlesztéseket a városvezetéssel, lesz Kaposvár, Zalaegerszeg, korábban beszéltünk, hogy egyre több jön ide. Megemlítenél még olyat, ami kiemelendő? És a következő években, vagy a következő hónapokban neked mindenképpen munkád lesz vele?
Egyértelműen az egyik fő terület ugye a Dynamit Nobel cégnek a magyarországi...
Ez a DND.
Ez a DND nevű cégnek a magyarországi betelepülése, szintén a páncéltörő rakéták tekintetében. Változatlanul dolgozunk, a végső fázisában tartunk a magyar harcászati drón képesség megteremtése tekintetében egy kutatásfejlesztés gyártási központ megteremtésén. Illetve hát több projekt van még az asztalunkon, amiről ideje túl korai lenne most beszélni, mert ezekre a projektjeinkre most már elértük azt az állapotot, hogy más országok is rástartoltak, úgyhogy próbáljuk a végső megállapodásig titkosan kezelni.
Korábban mindig csak nagyon szőrszál mentén érintettük a kutatásfejlesztést, illetve az oktatást, ami viszont tudom, hogy neked személyes szívügyed, mert azon kívül, hogy ide jönnek ezek a high-tech gyárak, mert ugye a mostani védelmi ipar az most már nem vaskohókban és hatalmas kalapácsokkal történik, hanem főleg számítógép előtt ülnek az emberek. Az oktatás, a kettőnek a kapcsolódását hogyan látod, és mennyiben tudtok segíteni akár a kutatásfejlesztés, akár azoknak a szakembereknek a képzésében, akik ezekben a gyárakban fognak dolgozni, mert ugye ide nem sima munkaerő kell, tehát nem arról van szó, hogy meghirdetsz egy állást, és várunk mérnököket, ezek nagyon specifikus munkák, vagy munkahelyek. Jól mondom?
Igen, nagyon érdekes, mert a képzés, a szakképzés és a mérnök, meg egyéb felsőfokú képzés az elsősorban a beruházóknak az érdeke. Tehát mindig, amikor elkezdünk tárgyalni, és ez valószínűleg abból a stratégiából fakad, amit mi fölvettünk rögtön az első naptól fogva, hogy mi nem időszakosan akartunk látványüzemeket létrehozni, politikailag motivált látványüzemeket, ahogy más országok csinálják, amik például egy helikopter összeszerelő üzem, amit megnyitnak csak arra az időszakra, amíg a nemzeti képességet kiszolgálják, és utána be is zárják. Uh-huh. Ezeket az üzemeket maguk a gyártó cégek sem veszik túlzottan komolyan. Mi azt mondtuk, hogy ha bármibe beruházunk, az legyen valóban hosszú távú, valóban képességet teremtő, alapképességet teremtő gyár. Viszont ezeknél, miután a gyártó cégek is minimum 30-40, ha nem hosszabb évre, ha nem hosszabb távra terveznek, ezért neki kulcskérdés az első naptól fogva, hogy van-e megfelelő szakember utánpótlás. Tehát valójában az ő oldalukról támad föl egy nagyon erős igény a tekintetben, hogy szervezzük meg már a nulladik naptól mind a szakképzési támogatást a régióban, tehát hogy legyen munkaerő utánpótlásuk, mind a megfelelő egyetemi hátteret, stb. Stb. Utána az már pedig a logikája lesz a hadiparnak, hogyha létrejön ez a gyártóüzem. A gyártóüzem általában a hadiparban a helyszíni mérnöki fejlesztő munkával párosul. Tehát a mérnök csapatok, a fejlesztő csapatok, azok nem különülnek el a gyártól. Vannak olyan mérnök csapatok, amelyek külön is bárhol helyet tudnak foglalni a világban, de kellenek azok a mérnökök, akik effektív ott állnak a gyártósorok mellett, vagy nézik akár fölülről. Ilyet lehet látni egyébként az a most átadott Lynx gyárban is, ott van egy komplett folyosó, ahonnan az ablakokon folyamatosan látják, hogy lent mi zajlik majd a gyártósorokon. Tehát van az a mérnök csapat, amelyik ott áll közvetlenül a termék mellett, és ott a végső fejlesztést ott irányítja. Nem véletlenül ugyanez a helyzet a gyulai Airbus üzemünkkel is, tehát amikor ma az európai nagy új harcászati helikopterfejlesztésről beszélünk, a nagy európai projektről, nem véletlenül az Airbus ennek egy komoly lábát már oda a gyulai üzemre tervezi a fejlesztő csapatnak, hiszen ott fognak ülni a mérnök a gyártósorok mellett, ők fogják tudni, hogy annak az új harcászati helikopternek a lelkét, a forgó alkatrészeit, a rotorját hogy kell összerakni, minek kell megfelelni, stb. És ott azonnal tudják tesztelni is a gyártósorok mentén. Tehát ez egy komplex a folyamat, amit hogyha egyszerre egy az alapstratégia jó, amit felveszünk, akkor utána már vonza az egyik lépés a másikat, és a mi feladatunk a magyar állam részéről, hogy a lehető legtámogatóbb környezetet megteremtsük ennek az iparfejlesztésnek.
Van-e nálatok olyan, aki azon dolgozik, hogy ezekbe a gyárakba, ezekbe az üzemekbe a megfelelő után képzést, nem utánképzést, a humán politikát tudja segíteni. Tehát, hogy már most gondolom olyan emberekre van szükség, például a közszolgálati egyetemen, akik katonák lesznek, vagy a különböző mérnök szakokon, akik egy vagy két év múlva oda tudnak menni. Tehát van ebben legalább gondolkodás nálatok, hogy ezt hogyan lehet összehozni? A mostani oktatásnak már valahol kapcsolódnia kell azokhoz a gyárakhoz, amelyik idén, jövőre, meg az azt követő évben nyílnak. Így gondolod?
Igen, alapvetően a szakképzés egyetemi ökoszisztéma és a kutatásfejlesztési projektek elsőlegesen az Innovációs és Technológiai Minisztérium felügyelete alatt folynak, tehát ott Palkovics miniszter úr csapata rakja össze, hogy a maximális támogatás létrejöjjön. Az ehhez lévő katonai szaktudás, hiszen a gyárakban előjövő a hadműveleti, hadmérnöki tudás nagyon-nagyon lényeges a katonai világunk számára is, az pedig a Honvédelmi Minisztérium, illetve a Magyar Honvédség parancsnoka és a Közszolgálati Egyetem együttműködésében zajlik, mármint azok a programok, amikbe felkészítjük a jövő hadmérnök itt ezeknek a technológiáknak az implementálására.
Most visszamegyek a Rheinmetallhoz egy kicsit. Annak idején, amikor beszéltünk, hogy az elején nem nagyon vették komolyan a magyar védelmipari fejlesztést, majd amikor elkezdtél komolyan tárgyalni a Leopard tankokról, meg látták, hogy ebben előrelépés lesz, meg amikor a HS-145-ös helikopterekről megszülettek a szerződés, radikálisan megfordult, és nagyon komolyan vették Magyarországot. A Rheinmetallnál is ugyanez van? Tehát ugyanazt látod, hogy egyenrangú partnerként kezelnek minket, vagy a kis olcsó, vagy nem tudom milyen országnak tekintenek minket?
Erre azt tudom mondani, amit maga a cég elnök vezérigazgatója Armin Papperger a Zalai üzemátadásánál elmondott, hogy a Rheinmetall nyilván egy német cég, hagyományosan 120 éve Németországban működik, és a német hadiparnak minden tudása ott összpontosul a cégen belül. De a második vonalbeli hazái, az ott két országot említett meg, Magyarországot és Ausztráliát, és ebből annyit el tudok mondani, hogy Magyarországon egy sokkal szélesebb portfólióval dolgozik jelen pillanatban a Rheinmetall, mint Ausztráliában, és a harmadik körben említette meg a nagy-britanniai együttműködéseiket, tehát Magyarország fölmerült a Rheinmetall vállalatcsoporton belül a második helyre a német központok után. Ez egy hihetetlen siker. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a cég ezt a döntést hozta meg, és így fejleszti a saját világát a továbbiakban. Szerintem erre mindenki büszke lehet Magyarországon.
Egy percünk van, de annyi aktualitás, hogy azért mindig szoktad mondani, hogy valamennyire azért hat rád, illetve a munkádra az orosz-ukrán háború. Valamit át kell tervezni, vagy nem, azt mondtad, nem kell áttervezni, de stratégiában, tárgyalás technikában, gondolkodásban, vagy előrejelzésben biztos, hogy van valami hatása a munkátokra, a védelmi beszerzése. Így van?
Igen, itt két dolgot szoktunk mondani. Egyrészt az orosz-ukrán háborúnak lesz mindenképp hatása a munkánkra, hiszen az orosz-ukrán háború, hogy mindenki világosan lássa a történetet, gazdaságilag rendkívül nagy negatív hatással lesz az európai gazdasági folyamatokra. Márpedig a haderő fejlesztés az súlyosan pénzügyfüggő és gazdasági teljesítőképesség függő. Tehát biztos, hogy lesz gazdasági ráhatása a munkánkra. A haderőfejlesztés stratégiájára jelenleg nem látok ráhatást, vagy nem vagyunk ott nála pontnál, hogy levonjuk ezt a következtetést. A haderőfejlesztésben elértünk egy fázisig, ahol most újra kell értékelnünk az elmúlt éveket, és finomítani kell a jövőnek a stratégiáját. Ezen dolgozik dolgozik már egy csapat. Nyilván a 2010 után egy teljesen haditechnikai eszközeitől megfosztott Magyar Honvédségnél könnyű volt elindítani egy haderőfejlesztést, mert nem tudtunk rossz irányba nyúlni, mert mindenre szükség volt. De most, hogy a nagy szerződések megkötöttek, most jön a finom hangolás, a prioritásoknak a felállítása, és ebből a szempontból már lesz egyébként az ukrán konfliktusnak komoly ráhatása, hiszen értékeljük az ott lévő hadműveleti eredményeket, nem mi, a Magyar Honvédség, de ez még hosszú idő, amíg levonják a szakmai következtetést, és nem csak ebből, hanem a világban máshol zajló fegyveres konfliktusokból is, és majd ennek a tükrében is újra kell hangolni a magyar haderőfejlesztést.
Ez egy kiváló végszó volt, biztos, hogy folytatjuk. Minden héten történik valami, miről kell, hogy beszéljünk, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Az ukrán háború meg nagyon úgy néz ki, hogy még hetekig, de lehet, hogy hónapokig itt lesz velünk. Maroth Gáspár, a védelmi fejlesztésekért felelős kormány, biztos, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Ez volt a Bázisugrás itt a Spirit FM 92.9-en.
Köszönöm szépen.